Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. János evangéliumából idézett gondolattal köszöntöm az Inter Arma Caritas 12. évfolyam újabb adásának hallgatóit, immár az 525. műsorban. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, először a mai műsor tartalmáról. Beszámolunk a Magyar Összetartozás intézete eseményéről, amelyet a felejtés politikától az emlékezet politikáig Magyar Katonahősök ünnepe címmel tartottak május 28-án.
Az Isonzó völgye egy magyar történelmi emlékhely, az egyik legvéresebb, és mégis a magyar köztudatban még mindig nagyon kevéssé van benne. Hogyha a fiatalokat megkérdezzük akár az első világháborúról, akkor először inkább mondjuk a verdőni dolgokat, vagy a Szomnak a mocsaras területeit fogják felidézni, vagy olyan filmeket mondanak, amelyek azokon a területeken játszódnak, vagy esetleg olyan regényeket említenek. De nem fog az eszükbe jutni talán se a Doberdói, se az Isonzói harcok sorozata, sem az, hogy mondjuk az ő felmenőik majdnem biztosan harcoltak ott.
Folytatjuk Nádasi Alfonz tábori lelkész hadinaplójának felolvasását, immár annak a végéhez közeledve.
Naplón végén nézem soraimat, nem maradt-e ki valami. Kunó rendtársam referálásának csak az egyik részét írtam le. Elmondta, hogy fogságú esésem után Kodály bement a rendházba, és kérdezte, hogy mit tudnak rólam. Az igazgató irodában annyit tudtak, hogy a napokban kaptak egy eldobott és megtalált cédulát, amelyben értesítem a rendtársakat, hogy most hajtanak bennünket Budán. Ennek az a háttere, hogy útközben, ha pihenő volt, eldobáltunk papírokat abban a reményben, hogy ha valaki megtalálja, jó szívvel elviszi a címzetnek. Így került az enyém is a rendházba.
Kisebb fajta csoda történt 200 évvel ezelőtt, 1813. október 3-án. Egy magyar huszár, bizonyos Rostás Pál, 7 francia lovassal és 60 gyalogossal Napóleon visszavonuló katonáival vette föl egymaga a harcot, hogy megvédjen egy sebesült szállító trént, amely bajtársaival igyekezett biztos menedékbe. A küzdelemnek és a huszár hősi halálának szemtanúja volt a kis szlovéniai falu, a Vipana melletti Log lakossága, amely méltó módon temette el a fiatalembert. 100 évvel később meglepve tapasztalták az országúton haladók, az isonzói és doberdói frontvonalra masírozó magyar katonák, hogy anyanyelvükön olvasható dicsőítő felirat egy huszárszobor talapzatán, amely a magyar lakta területektől sok száz kilométerre áll. Csoda történt 2013 őszén is. 5 éves munkával, 100 ember erőfeszítésével újra felállították Rostás Pál szobrát, amelyet az első világháborút követő impériumváltáskor az olasz megszállók darabjaira törtek. Rostás Pál szobra, jelkép, filmkészült, elsősorban nem a múlt egy itthon elfeledett darabkájának emléket állítva, hanem szociografikus igénnyel bemutatva az élők mostani világát az egykori frontvonalakon. Rostás Pálról szóló filmet is levetítették azon az eseményen, amelyet a Magyar Összetartozás intézetet tartott, a felejtés politikától az emlékezet politikáig Magyar Katonahősök ünnepe címmel. Az eseményt május 28-án tartották a Matthäus Corvinus Kollégium központjában. A következő összeállításban e film kapcsán történt beszélgetést idézem, amelyben megszólal majd Margittai Gábor, a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatója, az előbbi film rendezője, valamint Maruzs Roland, a lezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnok helyettese.
A Kárpát-medencében nem mondhatjuk azt, hogy túl sűrű fordulna elő, hogy egy szomszéd nép, ahogy itt a polgármester úr is fogalmazott, egy magyar hős szlovén, vagy román, vagy cseh, vagy szlovák, vagy akármilyen más nemzetiségű hősnek tekintene. Itt azonban valami olyasmi történt, ami nem csak szokatlan, hanem nagyon elgondolkodtató is, hogy egy magyar hősi halott katona hogyan válhat mondjuk szlovén szabadságharcok, függetlenségi harcok jelképévé. És nyilván ez nem véletlen, ami ott történt, és bizonyos történelmi rétegek találkozásának is betudható volt az, hogy ez a talapzat újra mondjuk így megelevenedett, a szó szimbolikus értelmében is. Hogyha az ember ezen a vidéken jár, akkor azt hiszem, hogy a gyanútlanság vagy a naivitás az egyik legfontosabb szó, amit megfogalmazhat, amikor odaér is. Ez a gyanútlanság zavarta meg tulajdonképpen azokat az első világháborús magyar katonákat is, akik felfigyeltek erre a szoborra 1915-ben, amikor ott vánszorgott egy olyan 150 fős K&K különítmény, vagy egy csapategység, és döbbenten látták a magyar katonák, hogy itt bizony van egy magyar huszár az út szélén. Egy Bésárközi Gergely nevű közkatona következőképpen írta le ezt a naplójában: már az elmúlt héten, mikor itt eljöttünk, láttam a szobrot, de a kocsi sebesen haladt, és nem tudtam a felírást elolvasni, csupán annyit láttam nagybetűkkel kiírva: Prostás Pál. Vipachon is sokat töprengettünk maloggal, hogy ki lehetett azon magyar vitéz, kinek itt, ez idegen országban van felállítva az emlékszobra. Most azonban visszamenetkor, míg egy kis pihenőt adtak, ráértem alaposan szemügyre venni a szobrot, és feljegyeztem zsebkönyvembe a felírás szövegét. Tehát ugye fölkészületben az ember, hogyha nincsen az első világháborús, napóleoni háborús, egyéb háborús ismeretek birtokában, akkor ugye döbbenten látja azt, hogy ez a festői folyóvölgy katonasírokkal van keretezve, vagy olyan szabadtéri múzeumokkal, amelyek az első világháborús frontvonalnak bizonyos nagyon véres helyszíneit örökítik meg. És ugye a magyarok többsége is még mindig úgy van, hogy elsősorban mondjuk raftingolni, canyoningozni, hegyet, vagy jó esetben hegyet mászni megy oda, és olykor-olykor óvatlanul belebotlik egy-egy olyan sírba, amelyben esetleg a dédnagypapa fekszik hősi halottként. Ami számunkra még döbbenetes volt ebben a történetben, a mi gyanútlanságunk ugyanígy, és a felháborodásunk is, hogy ezek az Isonzó völgye egy magyar történelmi emlékhely, az egyik legvéresebb. És mégis a magyar köztudatban még mindig nagyon kevéssé van benne. Hogyha a fiatalokat megkérdezzük akár az első világháborúról, akkor először inkább mondjuk a verdőni dolgokat, vagy a Szomnak a mocsaras területeit fogják felidézni, vagy olyan filmeket mondanak, amelyek azokon a területeken játszódnak, vagy esetleg olyan regényeket említenek. De nem fog az eszükbe jutni talán se a Doberdói, se az Isonzói harcok sorozata, sem az, hogy mondjuk az ő felmenőik majdnem biztosan harcoltak ott. Ez a Rostás Pál történet, ez egy gócpontja ennek is, ennek az emlékezett politikai problémának. Gócpontja, ami a mi gyanútlanságunk aztán oda vezetett, hogy ennek a kisfilmnek még van további két része, az egyikben elmentünk a helyi veteránokkal, frontkutatásra, tehát detektorokkal megmutatták azokat a területeket, ahol véres rohamok folytak hegynek fölfelé, és ugye a gyanútlanság megint, tehát ott rádöbbentünk a bátorságnak a technikai hátterére, tehát hogy amikor egy egységnek, mondjuk egy magyar egységnek fölfele kellett támadni egy hegynek, egy olyan hegynek, amit megmászni alig lehetséges, és ott tűzbe elfoglalni állásokat, akár teljesen elfogyva is, akkor az ember azért ennek a fizikai hátterét is érti. Rolandtól szeretném azt kérdezni, aki nagyon is benne volt ebben a rostáspár történetben, hogy mi volt ennek a háttere, tehát hogy hogyan lehetett ezt tulajdonképpen ilyen identitásegységet megteremteni a szlovénekkel.
Tényleg nagyon érdekes történet, 1813-ban visszavonulva a társait fedezte ez a 23, amikor Balázs sebet kapott, és ő is láthat, majd pedig ott egy szobot állítottak az emlékére. Egyébként előttünk sem volt ismert ez a történet. A Budakeszik útra alapítvány, akinek a jeles képviselője, az Ákos itt meg is jelent a filmben, ő hívtak fel a figyelmet erre a története és magára a szoborra. Fontosnak tartottuk egyébként, hiszen a katonai identitást ez a szobor is őrzi, a magyar katonai identitást, illetve a magyar hűségességnek egy nagyon, nagyon szép példája, de ahogy a Gábor is mondta egyébként, ez a vidéki szlovének ez a területe, ugye tényleg gyönyörű vidék, mert én magam még sosem voltam ott raftingolni, én általában, hogyha megyek, akkor tényleg hadisi gondozógyakban mentem, eddig szinte kivétel nélkül, pedig jó párszor voltam kint, nyilván én más szemmel nézem azt a helyet. Hát 12 is van az új csata. Hogy kinek a hibája ez, most el lehetne menni, ezt szeretnének, hogy az oktatásban ez még nem szerepel, miért a Verdönt ismerik inkább, ismerik a magyar fiatalok, de hát valószínű, hogy ezt kell megismertetni velük, és ugye a 12. pedig egy győztes csata volt a kapalattói eltörés, de ez most messzire visz. Nagyon fontos megismertetni a fiatalokat ezekkel a magyar emlékekkel. Ezen dolgozunk egyébként, ugye a hadtörténeti intézet és múzeum, mi nagyon sok civil szervezet karöltve próbáljuk ezeket bemutatni, és az ilyen kisfilmek is egyébként ebben az irányba mutatnak, hogy talán megpróbáljuk valamit tenni az ilyen ismertetni velük.
Most vasárnap volt a Magyar Hősök emlékünnepe. Ez tulajdonképpen annyiban kapcsolható Rostáspár ügyéhez, hogy egy nagyon hasonló emlékezett politikai helyzet vagy anomália. Ugyancsak Rolandot szeretném kérdezni erről, hogy mit ünneplünk ilyenkor tulajdonképpen, és mi az oka annak, hogy 2001 óta lehet csak újra hivatalosan ezt emlékezetünkben tartani?
Igen, a Magyar Hősök emlékünnepe az első világháborúig nyúlik vissza. Ugye Báró Abele Ferenc vezérkari ügynök volt, aki 1916-ban már az uralkodóhoz fordult azért, hogy emlékeket, megfelelő emlékeket állítsanak a háborúban, az első nagyháborúban lesett katonáknak. Ugye ezek után kezdtek el megszületni 1910-es törvény után a településeken a hősi emlékművek, majd 1924-ben a Hősök napját kijelölve, ez gyakorlatilag egy nemzeti ünnepé vált, május utolsó vasárnapja. Egészen 1945-ig lehetett ezt ünnepelni, 45 után nyilván nem, akkor már a szovjet hősöket kellett megünnepelni, és 50-es években, 1953-ban azt hiszem egyébként az ENSZ-nek volt egy ajánlása, hogy a gyermeknapot, nemzetközi gyermeknapot minden országban ünnepeljék, és hát hogy nem, pont erre lakletették az akkori hatalomnak az urai május utolsó vasárnapjára a gyermeknapot. Hát sikerült is elnyomni, ezt láthatjuk egyébként manapság is, tehát gyermeknap van május utolsó vasárnapján, a Hősök napja mellett, ugye a Hősök napja az most nem nemzetünnep, 2001 óta egyébként Magyar Hősök emlékünnepe. Gondolkozunk mi is azon egyébként, hogy esetleg a Honvédelem napjával összevonva egy új ünnepet teremteni, és azt kifejezetten ennek dedikálni, mert ez most nem szerencsés. Tehát itt a gyereknap, Hősök napja, tehát a kettőt nem lehet összekeverni. Voltak már próbálkozások, de ez nem nagyon megy sajnos, úgyhogy itt egy új identitást kell teremteni, én azt gondolom egyébként, és ezen dolgozom. A rostásra visszatérve egyébként egy mítikus hős, tipikus mítikus hős egyébként, és a szlovén közösségnek is a mítikus hőse. Az érdekesség, hogy levéltári forrást rávonatkozóan nem találtunk, tehát érdekes ez a történet. Tehát sem a hősülelára vonatkozóan, holott a bajtársa egyébként, aki akkor megsebesült, ő szerepel azokban Bajstromokban, ő maga nem, illetve az ezred Bajstromban sem szerepel a rostáspár. Tehát érdekes, ez még egy külön kutatást érdemel majd meg, hogy most az ő személyhez hogyan, de mindenképpen egy mítikus hősé vált, és itt a filmből is kiderült, hogy ott a helyi szlovének adnak egy magukénak érzik, és beleszövik tényleg most már a saját történetükbe, hiszen egy kicsi nép volt, ugye állandóan ott keresztül ment rajtuk a front, ugye említették Napolont, az első világháború, aztán ugye a jugoszláv hatalom. Úgyhogy magukénak érzik, igen.
A honvédségi hírekben beszámolok arról, hogy az előző évekhez hasonlóan idén nyáron is szentmisét mutatnak be vasárnaponként 9 órától Balaton akaratján a Magyar Honvédség Rekreációs Kiképzési és Konferencia Központ imatermében a katolikus tábori püspökség lelkészei. Mindenről pontos részleteket a katolikus tábori püspökség honlapján olvashatnak, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. De egyéb honvédségi hírekről is tájékozódhatnak, mégpedig a honvédelem.hu elektronikus oldalon. Hadi élményeit osztotta meg naplójában Nádosi Alfonz tábori lelkész, akinek naplóját a kezdetektől fogva felolvassuk itt a rádióadásban. Lassan a kötet befejezése következik, addig is itt az újabb rész, amelyet ismét Bőzsöny Ferenc olvas fel.
Általában az orosz foglyokról a hadosztálynál semmit sem tudnak. Mi mindig parancs szerint továbbítottuk őket, de aztán elvesztek szemünk elől. Nem is tudom elképzelni, hova lehetne szállítani őket, amikor teljesen be vagyunk kerítve. Felderítőink ismételten jelentették, hogy értesülésük szerint a moszkvai rádió többször bemondta, miszerint Budapesten 70-80 ezer fogolyra számítanak. Micsoda elképzelés, hiszen már alig vagyunk pár ezren. Naponta halljuk, hogy mindig kevesebben maradunk, mert az oroszok sok foglyot ejtenek ebből a pár ezerből is. A felbomló alakulatokban is még elég sok ember van, olyanok is, akiket egyénileg fognak el. Naplom végén nézem soraimat, nem maradt-e ki valami. Kunórend társam referálásának csak az egyik részét írtam le. Elmondta, hogy fogságbeesésem után Kodály bement a rendházba, és kérdezte, hogy mit tudnak rólam. Az igazgató irodában annyit tudtak, hogy a napokban kaptak egy eldobott és megtalált cédulát, amelyben értesítem a rendtársakat, hogy most hajtanak bennünket Budán. Ennek az a háttere, hogy útközben, ha pihenő volt, eldobáltunk papírokat abban a reményben, hogy ha valaki megtalálja, jó szívvel elviszi a címzetnek. Így került az enyém is a rendházba. Amikor a legközelebbi csütörtökön szokás szerint mentem Kodályhoz görög és latin olvasásra és imádkozásra, megkérdeztem, mi történt, miután bement a rendházba. Elmentem Vorosilov marsalhoz, mondta Kodály, és kértem, hozzanak vissza a fogságból. A szánsegéd felvette az adatokat. A marsal mentegetőzött, hogy most olyan zavarosak a körülmények, hogy semmi összeköttetése sincs azokkal, akik a foglyokat szállítják. De kér, hogy 3 hét múlva menjek vissza. Akkor tud felvilágosítást adni. A jelzett időre visszamentem. A marsal sajnálattal közölte, hogy most már nem vagyok Magyarország területén. Ott pedig nincs neki hatalma rendelkezni. Újra bementem a rendházba, mondta Kodály, és közöltem a sikertelen kísérletet. Rögtön megmondtam Kodály tanár úrnak, hogy Vorosilov éppen úgy hazudott, mint a többi orosz. Ki hiszi el, hogy egy marsal ne tudná elintézni egy másik marsal területén, ha valamit kér. Egyébként is nyilvánvaló hazugság, mert hiszen a fogságból több fő kommunista rokona már egy év után visszakerült. Meg is mondta az orosz táborparancsnok, hogy kifejezetten a kommunista párt vezetőségének kérésére mehetnek haza. De elmondhatatlanul örülök, hogy nem sikerült Kodály közbenjárása, mert így sok jót tehettem másokkal, a legembertelenebb körülmények között is. Itt ér véget Nádasi Alfonz atya hadinaplója. Fogsága eseményeit is megírta, de az már egy másik kötet tartalma. Oh.
köszönöm a figyelmüket. Az Interarma Caritas 525. adását hallották, immár a 12. évfolyamban. Az adást minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombaton 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek itt a Mária Rádióban, illetve visszahallgathatják valamennyi műsorunkat a rádió honlapján. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok! És amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hiszitek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazinműsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.